A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
A műsor támogatója a csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Öt perc elmúlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Október 10-e a Lelki Egészség Világnapja. A Lelki Egészség Világszövetsége kezdeményezésére 1992 óta emlékeznek meg ezen a napon a lelki egészségről. A világ minden részén több százmillió ember szenved mentális zavaroktól, ami a szeretteik életére is kihat. Az Egészségügyi Világszervezet statisztikái szerint élete során minden negyedik embert érint valamilyen mentális zavar. A világnap célja a figyelemfelkeltés, valamint a pszichiátriai problémákhoz és a pszichiátriai problémákkal élőkhöz kapcsolódó előítéletek elleni harc a lelki egészség középpontba állítása. Mai meghívottam dr. Domokos Lajos pszichiáter, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház osztályvezető főorvosa. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok, doktor úr!
Jó napot kívánok! Nagy tisztelettel köszöntöm én is a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit.
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk? kukac@marosvasarhelyiradio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Lelki egészségünk megbomlása milyen problémákhoz vezethet, főorvos úr?
Hát nagyon sok problémához, de én megismételném azt, amit a felvezetőben mondott. Ugyanis ha a lelki egészség napja, akkor az inkább kellene szóljon szerintem a lelki egészségről, és kevésbé arról, hogy most pszichiátri vagy lelki zavarokról beszélünk. Ön tetszett a felvezető, amit mondott, hogy érzelmi és lelki zavarok megelőzése. Erről kellene szerintem ma beszélni, mert máskor nagyon keveset beszélünk erről. Ugyanis főleg mi orvosok, mi a napi rutinunkba a betegekkel, a betegségekkel, a zavarokkal küzdő emberekkel, pácienseinkkel találkozunk, és nem nagyon jut időnk, energiánk a megelőzésre. Ugyanúgy, ahogy említette a felvezetőbe, a már súlyos, mondjuk súlyos betegek, vagy súlyos pszichiátriai zavarokkal élők stigmatizálva vannak. Erről is nagyon kevés szó, nagyon kevés beszélgetés, nagyon kevés információ, vagy érzékenyítés van a társadalmunkban, és azt gondolom, hogy ez a nap egy kiváló nap arra, hogy erről is beszéljünk. És ha most akkor visszatérek a kérdésére, hogy milyen lelki zavarokhoz vezet, vagy milyen lelki zavarokkal küzdő emberekkel találkozunk mi, az egy nagyon széles paletta. Ugyanúgy picit még felvezetőképpen felhívnám a figyelmet arra, hogy az utóbbi években az egészség, vagy ugyanúgy a lelki egészség, mint a testi egészség koncepció az egy picit kibővült, vagy változott a régihez képest. Egy régebbi modell azt mondta, hogy az egészség az egy testi, lelki, szociális jólét. Az utóbbi 10-15 évben ez a koncepció kibővült egy negyedik dimenzióval, a spirituális jólét. Tehát az ember minősége az több, mint test, több, mint lélek, több, mint a társadalomnak egy tagja. Ez a negyedik koncepció, ez arra utal, hogy az embernek van valamilyen transzcendentális létezése is, tehát az Istennel való kapcsolata, és ez is fontos, szóval lényegesen fontos az egészségnek a megőrzése, illetve a megtartása szempontjából. Tehát, hogyha ma beszélgetünk, akkor én szeretném, hogy e négy dimenzió mentén beszélgessünk, tehát legyen ez az egység, vagy ez az egészség ilyen értelemben teljes.
És akkor hogyan éljünk, hogyan előzzük meg ennek a lelki egészségnek a megbomlását? Hogyan őrizzük meg, hogy őrizhetjük meg lelki egészségünket? Kiváltképpen itt az elmúlt csak nem két esztendőről. Azt hiszem, hogy lenne bőven, amit beszéljünk.
Most Kodály Zoltán jut eszembe, ha jól emlékszem, ő mondta azt, hogy mikor kezdődjön el a zenei nevelés, a zenei oktatás, kérdezték tőle, és azt mondta, hogy hát a születés előtt 9 hónappal. Na most, hogyha feltesszük azt a kérdést, hogy mikor kezdjük el őrizni, megőrizni, megtartani a lelki egészségünket, akkor azt gondolom, hogy a születés előtt, de talán még előtte jóval, nemrég hallottam egy nagyon érdekes vagy értékes gondolatot, amire felfigyeltem. Arról beszélt egy atya, egy pap, hogy a Descartes féle cogito ergo sum, tehát gondolkodom, tehát vagyok, azt át kellene írni cogitor ergo sumra. Tehát gondoltak rám, tehát vagyok. És ezt, hogyha most a negyedik dimenzió, a spirituális dimenzióban vesszük, akkor ez egy nagyon nagy távlatot ad a létezésünknek. Mert azt mondja valahol, talán az Ószövetségben írja, valahol nem tudom pontosan, még könyvben, azt mondja az Isten, hogy mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek. Na, hogyha ezt ilyen dimenzióban nézzük, akkor mikor kezdhetjük el a lelki egészségünk megőrzését? Hát akkor, amikor mondjuk a szüleink megálmodnak, gondolnak ránk, tehát van egy koncepció rólam, de én még nem létezem, de már valaki gondol rám, és ezt a létezést szereti, elfogadja, várja. És azt gondolom, hogy itt kezdődik a lelki egészségünknek a megőrzése. Ugyanis ez lényegesen fogja befolyásolni a majdani, az én konkrét biológiai vagy társadalmi létezésemnek a minőségét. Tudjuk azt, hogy azok a, most mondjuk magzatok vagy életek, akiket nem képzeltek el, vagy akik nem vártak, vagy nem gondoltak, vagy nem álmodtak meg, azok lehet, hogy meg se születnek. Azok, akiket vártak, szeretve az ő létezésüket, még nem is látták, ugye az anyuka nem tudja, hogy milyen a magzat, de szereti. Nem tudja, hogy milyen okos lesz, milyen szép lesz, milyenek lesznek a tulajdonságai, de várja, szereti. És azt gondolom, hogy ez a meleg ágya annak, hogy a mi lelki, és egy nagyon fontos előfeltétel a mi lelki egészségünknek, hogy ez legyen. Úgy, ahogy az Isten mondja, az Ószövetség, ugyanúgy az anya is várja és szeresse azt a létet, azt az élő lényt, akit még ott van a magzatában, ott hord a méhébe, de még konkrétan nem ismer, de szereti. Ez egy nagyon fontos dolog. Egy kolléganőm hívta nemrég erre a figyelmem, hogy ebből születik az ős bizalom. Ez egy nagyon érdekes dolog. Jó, tehát ha lépünk tovább, akkor megszületünk, és az megint egy nagyon fontos feltétel, hogy olyan kapcsolatokba szülessünk bele, hogy a szüleink, vagy testvéreink, vagy az a mikrocsaládi környezet, amivel beszületünk, ahol minket fogadnak, várnak, szeretnek és elfogadnak. Itt megint nagyon fontos az, hogy az én létem legyen szeretve, és ne az én képességeim. Nagyon, ugye amikor nő a gyerek, nagyon sokszor elkövetjük szülőként azt a hibát, hogy feltételekhez kössük. Azt mondjuk, hogy ha jól tanulsz, ha teljesítesz, ha és tesszük a feltételeket, akkor szeretlek, akkor fogadlak el, akkor vagy értékes a számomra. Ezt lehet nem mondjuk ki ilyen tudatosan, de nagyon ezt kommunikáljuk a gyerekeink felé, és én azt gondolom, hogy ezen kell nekünk dolgozzunk ahhoz, hogy a gyerekeink egészségesen nőjenek fel, és nagyon azt mondani, hogy szeretlek azért, mert vagy, azért, mert létezel. És ennek nincs feltétele. És hogyha egy ilyen környezetben, egy ilyen egészséges társadalmi, szociális és spirituális mikrokörnyezetben születik bele, és nő fel a gyerek, akkor azt gondolom, hogy megvan a feltétele annak, hogy egészségesen fejlődjön ki a lelki élete, lelki világa, és megszülethessen az a fajta egészséges bizalom, aminek a gyökere vagy a háttere ez az előfeltétel. És akkor most lépek egyet tovább, tetszett említeni, hogy az elmúlt 2 év, ez a válságos időszak, amikor úgy politikai, mint gazdasági, mint egészségügyi, és sokszor spirituális válsággal nézünk szembe. És hogyha ennek a gyökerét nézzük, akkor nagyon-nagyon ott van a bizalmatlanság az emberekben. Tehát nem hisszük el azt, amit mondanak az orvosok, nem hisszük el azt, amit mondanak a hiszünk el, nem hisszük azt, amit mond a tudomány, nem hiszünk a tényeknek, hanem valahogy torz módon becsúszunk egy ilyen irracionális, hiedelmekkel teli világnézetbe, ahol gyakorlatilag, ha nem történik valami, akkor ez megy a káosz felé, aminek a képét a napjainkban, konkrétan az elmúlt napokban is látjuk, hogy milyen súlyos válsághoz vezet az, hogyha a vezetőink, az orvosok, a politikum, a társadalomnak a felelős vezetői elveszítik a gyepőt, és nem tudnak olyan döntéseket hozni, ami hasznára vagy a társadalom megőrzésére, vagy egészségünk megőrzésének a célját szolgálnak.
Egyébként tapasztalták azt az elmúlt két esztendőben, hogy többen fordulnak segítségért önökhöz?
Igen, határozottan. Tehát amikor, ez általában így szokott lenni, amikor valamilyen társadalmi, gazdasági válság van, az emberek elvesztik a munkahelyeiket, illetve most nem vagy elvesztették, vagy valami miatt ugye beszűkült a munkalehetőség, a hírek tele voltak katasztrofális szcénákkal, hogy emberek halnak meg, itt a Covid, egyik csatorna azt mondta, oltsd be magad, a másik csatorna, hogy ne oltsd be magad, az egyik csatornán azt sugározzák, hogy az orvosok gyilkosok, a másikon azt, hogy igenis kell bízni az orvosba. Tehát ez a sok ellentmondásos információ egy tényleges lelki egyensúlyvesztéshez vezet. Most nem azt mondom, hogy mindenkinél, de főleg azoknál, ahol már van valamilyen lelki, volt valamilyen lelki zavar, az ezeket az egyensúlyok, és egyensúlyban volt az, illetve ez a helyzet ezt az egyensúlyt kibillentette ebből az egyensúly állapotból, vagy ahol van, vagy volt valamilyen sérülékenység, vulnerabilitás, azoknál pedig előidézte. Tehát úgy a szorongó betegek, mint a depressziós betegeink, úgy a súlyos depressziós öngyilkosságok száma is azt látjuk, hogy az utóbbi két évben nőtt.
Október 10-e a Lelki Egészség Világnapja. Ma dr. Domokos Lajos pszichiáterrel, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház osztályvezető főorvosával beszélgetünk. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Főorvos úr, a tapasztalat mit mutat, léteznek bizonyos, ahogy ön is mondotta, veszélyeztetett társadalmi kategóriák, akik az elmúlt két esztendőben hát problémákkal küszködnek, vagy inkább azt kérdezem, hogy inkább a fiatalabb korosztály, vagy az idősebb, vagy ki tudja nehezebben felvenni a harcot ezzel a hát bizonytalan ellentmondásokkal tele világgal?
Igen, hogy az első kérdésére válaszoljak, tehát olyan kategória, aki sérülékenyen az ilyen válságos helyzetben, ilyen van. Ezt tudtuk eddig is, és ezt ennek most látjuk konkrétan a páciens számaink növekedésével látjuk ennek a jeleit. Hát az egyik ilyen veszélyeztetett csoport azok a személyek, akik valamilyen genetikai sérülékenységgel rendelkeznek. Tehát azt eddig is tudtuk, hogyha egyik szülő, vagy mindkét szülő, vagy nagyszülő valamilyen súlyos pszichiátriai betegséggel élt, akkor ennek a hajlama genetikailag átadható, és ilyen válságos helyzetekben, most a nagy pszichiátriai betegségről beszélek, ilyen válságos helyzetekben ilyen bizonytalan helyzetekben ezek a betegségek megmutatkoznak. Ez az egyik kategória, amikor genetikai sérülékenység van, vagy prediszpozitív, hajlamosító tényező genetikai háttérrel. A másik, amikor valamilyen a személyiségben, a lelki életünkben valamilyen funkciózavar van a gondolkodásunkban, az érzelmeink megélésében, vagy egyensúlyba tartásában. Amikor ugye békés, nyugodt idők vannak, akkor ezek jól funkcionálnak, de egy ilyen nehéz, viharos, válságos időben ezek borulnak, megomlanak, és akkor illetőt páciens sokszor a kórházba kerül, vagy valamilyen járóbeteg ellátásban keres segítséget. A harmadik kategória, akik ugyancsak vulnerábilisak, akiknek valamilyen külső tényező okozott valamilyen lelki megrázkódtatást, hogy mondjam így. Tehát elvesztettem az édesanyám, édesapám, testvérem, közeli rokonom vagy barátom Covid-ba. Meghalt. Akire nem gondoltam a tegnap előtt, vagy két évvel ezelőtt, hogy ő egy életerős, fiatal, vagy akár idősebb ember, nem volt beteg, és akkor egyszer csak jön a hír, hogy kórházba került, és két nap jön le, hogy meghalt. Na most az egészséges embert is egy ilyen hirtelen jött hír és veszteség, mert ugye ez egy elég fontos veszteség, olyan folyamatokat indít el bennünk, ami addig talán nem indult volna el. Mert hogyha egy időszemét veszítünk el, akinél már az elveszítése bele van kalkulálva, ugye valamilyen szinten a mi elképzelésünkben, hogy 75 éves, 80 éves, túl van már sok betegségen, elveszítjük, jobban el tudjuk fogadni ezeket a veszteségeket, mint ami hirtelen jön. Na most sok ilyen esetet is látunk, és ezek középkorúak, akár fiatalok, akik elveszítettek szülőt, vagy rokont, vagy barátot, váratlan eseményként jött ez a veszteség, és nagyon erős szorongással, vagy depresszióval járt. Ilyennel is találkozott.
Azt írja a Mária SMS-ben, milyen hatással van a mobiltelefonok, elektromos készülékek használata a fiatalok lelki egészségére, Mária? Hát sajnos van. Ugye?
Van, egyértelműen van. Hát most nekem erről az jut eszembe, hogy ebben a digitális világban, amiben élünk, és különösen azok a platformok, ahol a hírek és a kapcsolatok nagyon gyorsan cserélődnek és változnak és áramlanak, ebben a felgyorsult digitális világban, ugyan szoktuk ezt fogalmazni, ebben az egyik rossz, mondjuk úgy lélektanilag ártó hatás az az, hogy nincs kiélezve, nem vagyunk megtanítva, nem vagyunk kiképezve arra, hogy kritikusan álljunk hozzá ezekhez a tartalmakhoz. Tehát azt látom, hogy és én nekem azt hiszem, nincs jogomban bírálni senkit, se a politikumot, se a társadalmat. Orvosként nekem csak az orvostársadalmat lenne úgymond így is erre jogon bírálni, de azt látom, hogy az orvostársadalomban is ugyanaz van. Tehát megdöbbentő az, hogy kollégákkal beszélgetünk, és hihetetlen, amivel találkozunk. Tehát orvos, aki orvosi egyetemet végzett, mondhatni úgy, hogy tudományos végzettsége van, és tudományos gondolkozással, racionális érett tudományos gondolkozással van, és azt feltételezzük magunkról, ugye orvosokként, hogy a mi tudásunk és a döntéseink mögött evidenciák, kísérletek vannak, és most ebbe az elmúlt egy-másfél évben azt látom, hogy nagyon sok orvos is átbillen valahogy, átcsúszik egy teljesen irracionális gondolkozásba, és kezdünk olyan módon kommunikálni, hogy én ebben hiszek, te abban hiszel, ez a két hit egyenrangú, én tisztellek téged, te tisztelsz engem, de én azt gondolom, hogy nem. Nem. Mert a tudományos gondolkozás az racionális, alapokon nyugtik, bizonyítékon alapuló medicina, tehát evidence-based medicine, mi erre voltunk kiképezve. És ebben nem hinni kell, mert ezek tények. A hit az egy egészen más kategória, és most, mint hogyha így össze lenne minden mosva. És azt gondolom, hogy a mobiltelefonok, vagy az állandó online jelenlét, és az állandóan ezeken a platformokon vagyunk, naponta és nagyon sok információt olvasunk, vagy hallgatunk, ezek nagyon-nagyon ellentmondásosak, és akkor bennünk egy hihetetlen zűrzavar keletkezik lélektanilag, mert nem vagyunk felkészülve arra, és csak egy 10 éves tapasztalatunk van arra, hogy ilyen sok információt és ilyen sok ellentmondásos információval találkozzunk, és gyakorlatilag nem vagyunk képesek ezeket feldolgozni, rendszerezni, helyére tenni. És akkor jönnek a mindenféle hitek meg tévhitek, amelyek rendelkeznek ebben ugyan, de egy olyan kaotikus állapot lesz, aminek a tüneteit, vagy a megnyilvánulását lássuk. Tehát én csak az orvosokról beszélhetek, de azt gondolom, hogy nagyon kritikusak kell legyünk nekünk orvosoknak is, és egy kicsit önmagunkban is a hivatásunk és a tudásunkba vetett bizalmat helyre kell először állítani, ahhoz, hogy kifele a pacienseink felé, a társadalom felé, vagy bármilyen szinten az orvosi kommunikáció az legyen egységes, legyen egyértelmű, legyen érthető mindenki számára, és akkor tudna társadalomba olyan hatást elérni, ami pozitív lenne. De sajnos jelen pillanatban nem ez van. Az orvosi kommunikáció is nagyon szétesett és nagyon ellentmondásos.
Igen, térjünk vissza egy kicsit műsorunk elején mondottakra, a gyerekkorra, doktor úr. Mekkora lelki terhet jelenthet az a gyermeknek, hogyha nem úgy kezeljük, ahogy ön is mondotta, hogy azért szeretünk gyermekem, mert vagy, nem azért, mert jól tanulsz, vagy jól sportolsz, vagy egyebek. Láthatjuk sajnos mai világban felnőttek részéről, hogy a gyerekeket hát nem feltétlenül azért szeretik, mert vannak, hanem azért, mert, amint mondottam, jól tanulnak. Tehát mekkora a felelősségünk nekünk, felnőtteknek, szülőknek abban, hogy lelkileg egészséges gyermekek nőjenek fel, hiszen látjuk a szorongást a gyermekekben nap, mint nap. Bizony sok családban, vagy mondhatnám szinte minden családban elhangzik egy-egy durva szó este felé a gyerekek irányába, amikor már a szülő is fáradtan hazaér. Miért kell, hogy odafigyeljünk, hogy ezeket a gyerekeket hát olyan bánásmódban részesítsünk, amilyent ők megérdemelnek?
Igen, ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Örülök, hogy erre visszatér. Hát azt hiszem, hogy itt fején találtuk a szöget, mert talán itt fog már, ezért is kezdtem én is a gyerekkorral, meg a kora gyerekkorral, mert talán itt dől el az, hogy valakiből lelkileg egészséges ember lesz, vagy valaki valamilyen lelki zavarról fogasztani az életet folyamán küzdeni. És az a kapcsolat, ami ugye kapcsolatban szület, nem tudunk létezni kapcsolatban, úgy nincs a létnek értelme, hogyha nem vagyunk kapcsolatban. Tehát a gyerek az kapcsolatban elsősorban a kapcsolat kapcsolódik először nagyon szorosan az édesanyjához, aztán utána apukához, utána testvérekhez és a társadalomhoz. Na most a legősibb kapcsolat, ugye az a szülőkkel való kapcsolat, és hogyha ebben megjelenik a bizalom, akkor ez lesz a táptalaja annak, hogy amikor valamilyen, tegyük fel, mint most is, egy ilyen társadalmi bizonyság kihoz belőlünk szorongást, félelmeket. Ezt megélni egészséges. Nincs azzal semmi gond, hogyha egy nehéz helyzetben, akár egy felnőtt, akár egy gyerek fél, vagy szorong. De ennek az intenzitása, hogyha befut egy pánik állapotba, mondjuk a szülőnél, akkor a gyerek ezt fogja látni, és ezt a mintát fogja követni. És azt fogja megtanulni tudatlanul, hogyha valami szorongató helyzet van, akkor pánikolni kell. Mert anyuka és apuka is ezt csináltak. Ezt tanulja meg. Mert hogyha meg tudnánk őrizni mi azt a szintet, ami egészséges, hogy szorongok, aggódok, ezt elmondom, kifejezem, akár a gyereknek is, és hogy ezen a szinten tudom mondjuk ezt az érzést kezelni, akkor azt gondolom, hogy ez ez az egészséges. Vagy hogyha lépünk tovább, érnek bennünket ugye veszteségek, ahogy mondtam, felnőtteket is, akár munkahelyvesztés, akár anyagi gondok, akár kapcsolatvesztésnek valakit elveszítünk, közeli hozzátartozót, és ha ilyenkor szomorúak vagyunk, az teljesen rendben van. Az egy egészséges reakció, a veszteségnek a megélése. Teljesen rendben van. És ezt mutathatjuk. Ebbe érdemes belevonni a gyerekeket is, hogyha már ennél a fejezetnél tartunk. De, ha egy ilyen esemény kapcsán mi belecsúszunk egy depresszióba, és arról kezdünk beszélni, hogy értéktelenek vagyunk, értelmetlen így az életünk, és csúszunk lefele, és akár öngyilkossági gondolataink, vagy akár öngyilkossági kísérletünk van, és ezt látja a gyerek rajtunk, akkor az ő egészség állapotára ez hihetetlen negatív hatással lehet. Vagy még eszembe jut egy eset kapcsán, de ezt szeretném elmondani, hogy amikor ugye hibázunk, vagy tévedünk, mi felnőttek, és hogyha ezt tudjuk úgy kezelni a gyerekeink előtt, hogy igen, itt én tévedtem, ez engem bán, bocsáss meg, és hogyha ezt látja a gyerek, akkor ezt tanulja meg. És ez a fajta lelkiismeret furdalás, vagy tégyenérzés, ez teljesen rendben van. Így működik egészségesen a lélek. De hogyha például a felnőtt ezt tagadja, ezt elhárítja, ezt nem vállalja fel, nem keresi a megbocsájtás, a megbékélés útját, akkor a gyerek ezt tanulat fogja látni, és ő se fogja ezt később így kezelni, és ezek a folyamatok vezetnek majd akár súlyosabb zavarokhoz. Tehát a lelki értelemben visszatérés egy szóban, vagy egy mondatban válaszolva, azt gondolom, hogy minden, vagy nagyon sok érzésnek, minden érzésnek a megélése, átélése az rendben van, egészséges, normális, de amikor egy bizonyos intenzitáson túlmegy, tehát nagyon erős lett akár a harag, vagy a düh, vagy a szomorúság átmegy depresszióba, a szorongás, félelem átmegy pánikállapotba, vagy egy lelkiismeret húzás átmegy egy ilyen nagyon erős bűntudat, patológiás bűntudatnak mondjuk, aminek a megélése egy teljes kiüresedés, értelmetlenség, és akkor az vezetett öngyilkossághoz. Tehát ezt tartjuk mi patológiásnak. Tehát az intenzitásban van a normalitás és a betegség közötti határ.
Egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánunk, Attila vagyok. Nagyon egyetértek a meghívottal, és nagyon érdekes az előadása. Azt szeretném még hozzátenni, hogy a gyerekeknek azt tanítják, hogy nem az számít, amit mondanak a felnőttek, hanem amit lát a gyerek, tehát a környezetében. Na most ezt rávetítve a politikusainkra, akkor azt látjuk, hogy ők akkor, amikor maszkot kellett volna használni zárt helyiségbe, együtt mulatnak, illuminált állapotba, és véletlenül a tévés oda megy és felveszi a felvételt, akkor kiderül, hogy ők vizet prédikálnak és bort isznak, ezt akartam. Na most ezt hogy tudja feldolgozni egy átlag állampolgár? A doktor úr beszélt az orvosokról, az egy másik dolog, abban most nem mennék bele, hogy egyet mondanak, és más csinálnak, ez a lényege az egésznek. Ezt egy átlag állampolgár hogy tudja feldolgozni, hogy most ítélje meg helyesen a dolgokat? Pozitívan, hogy ítélje meg.
Igen, köszönjük szépen, Attila, hogy ezt elmondta. Engedje meg, főorvos úr, hogy még egy SMS-t beolvassak. A főorvos úr tökéletesen elemezte az orvostársadalmat, sokszor ők zavarják meg a gondolkodásunkat, példa az oltás. Egy hallgató írja SMS-t.
Igen, akkor először vegyük a betelefonálót, ugye vegyük sorba. Igen. Na, én egyetértek teljes mértékben vele. Azt gondolom, és csak azt gondolom, mert nekem nincs jogom megítélni a politikusokat, nem vagyok politikus, és nem tudom, én azt a szakmát nem ismerem. De az a kommunikáció, az a kormányzati vagy hivatalos kommunikáció, ami volt és ami van, az a társadalom számára nem jó. Tehát úgy, ahogy említette a betelefonáló, az nem jó, hogyha úgy hívom fel a maszkviselésre a figyelmet, hogy én nem hordok maszkot. Az egy ellentmondásos üzenet lesz, és a társadalomba az értelemszerűen ellentmondásosan fog lecsapódni. Akik maszkpártiak, azok azt mondják, milyen szépen, milyen helyesen mondta az illető, hogy kell hordani a maszkot, tehát hordom. Aki nem maszkpárti, és megint hitekről beszélünk, és nem tudományról, mert ezek hitek, az azt mondja, hogy hát mondott, amit mondott, de ő nem visel. Mit beszél ő? Inkább ne mondjon semmit. Tehát megint az van, hogy amit én hiszek valamiről, az erősebb, mint amit gondolok valamiről. De ez visszavezet a koragyerekről, ősbizalom kérdéséhez, amiről már beszéltünk. Tehát visszatérve a politikusainkra, én azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogyha itt egységesen kommunikálna a politikum és a szakma. Mert itt nem autópályákról van szó, itt nem befektetésekről van szó, nem fejlesztésről, nem infrastruktúráról, hanem emberi életekről. Igen. És itt túl kellene lépni mindenféle politikai véleményen, sokszínűségen, és úgy a szakma, mint a politikum egységesen kellene kommunikáljon a társadalom felé, és ez a fajta egységes, egyértelmű, egyszerű nyelvezetű és érthető kommunikáció lenne hasznos.
Igen, doktor úr, nagyon fogy az adásidőnk, és van itt még két érdekes SMS, amiről szeretném, hogy beszéljünk. Azt írja Marika, a gyereket, ha úgy veszük, hogy kicsike felnőtt, tisztelettel kell bánjunk vele pici kortól. Itt az én kérdésem az, hogy kezelhetjük a gyereket pici felnőttként? Mert szerintem nem. Ő egy gyerek.
Ő egy gyerek. Én is azt gondolom, hogy a gyerek nem kicsi felnőtt, hanem potenciálisan felnőtt. Tehát benne van minden lehetőség, hogy felnőtté váljon, és nekünk szükebb környezetnek, vagy a legszükebb, mondjuk családi környezetnek, vagy akár majdani iskola, óvodai környezetnek, ahol megtörténik ennek az értéknek a kibontakozása, egy jó környezetet kell biztosítsunk. És ő kinyílik, mint egy virág.
Igen, Zsuzsa írja, ez is egy nagyon fontos kérdés. A gyereknek, ha halálfélelme van, betegségektől fél, mit kell tenni? Normális ez egy gyereknél?
Ha ennek a gyereknek van valamilyen betegsége, és azzal kapcsolatosan társul a félelem és szorongás, akkor ez nem betegség. Mert a szorongásnak ilyenekben dinamizáló hatása van. Tehát, hogyha én félek attól, hogy, illetve hogyha nekem van valamilyen, mondjuk van egy magas vérnyomásom, és tudom azt, hogy ez ilyen és ilyen kockázatot jelent, és én félek attól, hogy akár infarktusom lesz, hogy valamilyen szörülményenek, féleket, szorongok, és ez a szorongás fog engem elvinni orvoshoz, hogy ezt mondjuk magas vérnyomást kezeljük, és utána ez a probléma megoldódjon, és utána csökken a szorongásom.
Ez felnőtt korban, de gyerekkorban?
De gyerekkorban, hogyha nincs betegség, de a szorongás is fennáll, és a nagyon erős félelem, akkor azt gondolom, hogy el kell vinni első körben egy gyerekpszichológushoz, fel kell tárnia, hogy ez egy irracionális szorongás, hogyha nincs mögötte betegség, csak betegség tudat van, vagy halálfélelem van, de nincs mögötte egy olyan valós betegség, amelyet indokolná, akkor ezzel feltétlenül kell foglalkozni, és fel kell tárni, hogy ezt onnan van.
Egy perc.
És akkor itt még mondom, mert a gyerekeknek a gondolkozása irracionális, mágikus, nem olyan, mint az élet felnőtt gondolkozás.
Igen, egy percünk van a műsorból. A betegek óriási száma ellenére a mentális zavarokat sokszor titokban tartják, nem veszik komolyan, és ahogy ön is mondotta, előítéletek övezik. Ez miért van?
Azt gondolom azért, mert félünk a mentális betegséggel élőktől. Félünk attól, hogy agresszívak lehetnek, félünk attól, hogy öngyilkosak lehetnek, félünk attól, hogy furcsán, kiszámíthatatlanul viselkednek, van ennek egy reális alapja egyébként, de ha előre, már előkoncepcióval, tehát mielőtt még megismernénk ezeket a stigmákat, ezeket a félelmeket, ezeket az előítéleteket rájuk vetjük, akkor ezeknek az embereknek esélyük se lesz a társadalomba integrálódni, és mondjuk úgy elfogadható normális kapcsolatot létesíteni az embertársaikkal. És ma már szerencsére elmondhatjuk, hogy a 21. században nagyon jó minőségű modern kezelések vannak, amelyek azokat a régi betegségeket, amiről tényleg féltünk, és lehet megalapozottan féltünk, ma már elég jó, jól kézben tarthatóak, és majdnem teljes értékű életet élnek ezek a betegek, amennyiben a gyógyszeres kezelés ajánlásait betartják.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
Nekünk a doktor úr nagyon sokat segített, a jóisten éltesse, segítse a munkáját. István nevű hallgatónk írja SMS-ben. Mai meghívottam dr. Domokos Lajos pszichiáter, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház osztályvezető főorvosa volt. Doktor úr, én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Én is köszönöm, örömmel.